Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt. Most például arról, hogy hogyan tájékozódhatunk a választás előtt. Gerő Péter szerkesztő műsorvezető mai beszélgető társa Horn Gábor, tanár, volt államtitkár és parlamenti képviselő, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Szia tanár úr sorozat Beszéljünk róla együtt vonulatának mai műsora az Ahogyan a közmédiából tájékozódhatunk a címet viseli. Hogyan tájékozódhat a választás előtt a laikus állampolgár, aki nem akarja ezért politológussá képezni magát? Miért van minden napunk tele a politikával? Hogyan hat erre a közösségi média? Véletlene, hogy egyes események és eseménysorozatok hová vezetnek? Miben hittek annak idején a rendszerváltók? Milyen a tévéhíradóban a különféle szereplők megjelenése? Ezekről szól a mai műsor első része. Hogyan tájékozódhat a választás előtt a laikus állampolgár, aki nem akarja ezért politológussá képezni magát? Köszönöm szépen Horn Gábornak, hogy elfogadta a meghívásomat. Azt hitted, hogy interjúra hívlak, valójában tanácsot kérek abban, hogy hogyan tájékozódhatok hírek olyan kavalkádjában, amelyek ellentmondanak egymásnak, és azt sem tudom, hogy melyik mennyire hiteles.
Hát ugye megnehezítette a dolgunkat ez a szép új világ, aminek én persze több előnyét, mint hátrányát látom, ez a közösségi média elburjánzása, ami tulajdonképpen kihúzta a hagyományos média felületek alól a talajt, és ugye könnyebb volt az én fiatal koromban ez a dolog, mert az ember elolvasta azt a néhány újságot, ami rendelkezésre állt, megnézte azt a néhány híradót, ami szintén 2-3-at már a 90-es évek közepétől, ami rendelkezésre állt, akkor nagyjából tudhatta, hogy mi folyik a világban, még nem ártott elolvasni néhány angol nyelvű lapot is hozzá. Ma meg olyan töménytelen mennyiségben ömlik ránk az információ, és olyan töménytelen mennyiségben a fake news, tehát a hamis információ, igen, ami nagyon megnehezíti a dolgunkat. Én tehát azt javasolnám a laikusoknak, hogy foglalkozzanak minél kevesebbet politikában. Iszonyatos kártékonya, hogy ránk ömlik ez a politikat. Én leginkább azt szeretném, hogyha nem határozná meg ennyire a politika az életünket, hanem ha beszélgethetnénk másról is, mint a politikáról. Azt tapasztalom, hogy már a családi környezet se tud az ember másról beszélni. A 17 éves legkisebb nagyfiammal, aki egyébként nem különösen érdekel a politikától, ha véletlenül együtt vacsorázunk, akkor azért rá szóba kerül az, hogy na most akkor mi a fene van, papa. Tehát nehéz tájékozódni, magunkra vagyunk hagyva, mert olyan sok az információ, hogy nehéz igazságot tenni. Tényleg, ahogy mondod is, nagyon ellentmondásosak ezek az információk. Tehát ugye van az egyik, az a kormányhoz közeli közvéleménykutató cég, ami szerint 10 ponttal vezet Orbán, és vannak a független kutatóintézetek, akár a sajátomat, a Republikon intézetet is ide tartozónak mondom, ahol 10 ponttal vezet a Tisza. Na most akkor mi az igazság? Én meg tudom mondani, mi az igazság, mert én a saját kutatási eredményeimért tűzbe teszem a kezem. Ez maga a valóság, tehát jelenleg azt kell mondanom, hogy jelentős előnnyel vezet a Tisza, és két pártivá látszik szűkülni a politikai tér, ami nem azt jelenti, hogy nem kerülhetnek be más pártok is, akár a Mi Hazánk nagy valószínűséggel, de lehet még a Kutyáknak, DK-nak is erre egy kicsi esélye, egyre kisebb, de lehet esélye, de meghatározó értelemben a két nagy párt, a Tisza és a Fidesz között fog eldőlni ez a küzdelem. És ebben a kiélezett küzdelemben, ha most vasárnap, tehát holnap után lennének a választások, akkor fölényesen győzne a Tisza, de nem holnap után vannak a választások.
Nem csak kusza a helyzet, hanem kifejezetten nyomasztó. Szóval valójában nem tudom, mihez kezdjek. Én őszintén szólva azt szeretném, ha ez olyan lenne, mint hogy a társasházban, ahol lakom, volt közgyűlés, választottunk közös képviselőt, részt vettem, hozzászóltam, szavaztam, befizetem a közös költséget, betartom a házirendet, és a következő közgyűlésig nem szeretnék ezzel foglalkozni. Mi az oka annak, hogy most ennyire, de nem csak most, hanem évek óta, minden nap ez van terítéken?
Hát igen, nagyon turbulenssé vált a magyar, nem csak a magyar politikai élet, de a magyar kifejezetten egy világpolitikai jelenséggel állunk szemben. Ennek az egyik oka többek között az, amiről az előbb beszéltünk, ez a közösségi média felületek elburjánzása, ami lényegében bárkinek politikai teret nyújt. Tehát a saját buborékba bárki belökhet a rendszerbe bármit, és elindíthat egy olyan lavinát, amit akár sok ezeren, tízezeren lájkolnak, nem jákolnak, beszólnak a vitába, elmérgesedhet nagyon a történet. Lényegében 2024. februárja óta egy kampányüzemmódba él ez az ország, tehát az úgynevezett kegyelmi botrány óta ez a helyzet, ami a Fidesznek egy komoly belső törést jelentett ez a kegyelmi ügy, ami azt gondolom, hogy leginkább egy szükségszerű dolog volt. Tehát én nem egy véletlennek gondolom ezt, hanem egy szükségszerűségnek. Az a rendszer, amit Orbánék felépítettek, ez az egyközpontú, erőteljesen centralizált, egyhatalmi apparátusra építő, a belső helyi ellenőrzési rendszereket, szakmai ellenőrzési rendszereket leépítő rendszer szükségszerűen vezetett oda, hogy valahol ennek föl kellett robbannia. Pont, hogy pont itt az véletlen, de hogy ennek kellett lennie nyomának, következményének, ennek a szerintem működésképtelen rendszernek, ebben én bizonyos vagyok. Tehát ilyen értelemben Magyar Péter megjelenését is én egy szükségszerűségnek, nem véletlennek gondolom, hogy pont Magyar Péter és nem más, az talán véletlen, pont akkor az is talán véletlen, de önmagában ez a fajta nervvilág, Orbán világa, ami sok elemében emlékeztet engem a késő kádári időszakokra, egy működésképtelen világ, egy túlköltekező, a helyi érdekeket lebontó, háttérbe szorító, a civil világot ellenségnek tekintő, a döntési mechanizmusokat egy kézbe összpontosító rendszer nem tudhat működni. Tehát én sokakkal beszélek, akik nem szeretik a kapitalizmust, én szeretem, liberális emberként úgy élem az egész életem, hogy minden bajával együtt még mindig a kapitalizmus, a piaci verseny, az automatizmusok a legjobban működő rendszerek a világban, minden bajukkal együtt. Ennek a háttérbe szorítása, a szakmaisága, a verseny, az együttműködés felszámolása szükségszerűen egy olyan rendszert hozott létre, ami nem tartható, hogy aztán ez 2026. április 12-én számolódik-e fel, vagy valamikor máskor épp idejövet hallgattam Orbán Viktornak a péntek reggeli ige hirdetését, amiből ugye az derül ki, hogy egy kicsit se, még csak nem hogy szégyenézetelen tölti el a miniszterelnököt, de még csak problémát se okoz neki az, hogy negyedik éve nulla növekedés van Magyarországon, és közben folyik egy elképesztő osztogatás, aminek egészen biztosan lehet mondani, hogy az a vége, hogy ha nincs növekedés, akkor mi a fenéből osztogatunk. Akkor ha én megemelem központi akaratból 11%-kal mondjuk a minimálbért, és közben nulla növekedés van a gazdaságban, akkor hogyan termelődik meg ez a 11%? Miből? Mitől nem fog tönkremenni az az ország, az a gazdaság, ami egy ilyen pályán van? De ezek a kérdések föl se vethetőek ma már Magyarországon. Erre azt mondja a miniszterelnök büszkén, hogy hát mi ezt is megengedhetjük magunknak, nem engedhetjük meg. Nem akarat kérdése az, hogy működik-e egy gazdaság, hanem, hogy mondjam, gazdasági mechanizmusok kérdése.
Most nagyon fontos kulcs fogalmat mondtál. Én is azt látom, valahogy nem értem az egész helyzetet, mintha a jelenlegi kormányzat úgy képzelné, hogy attól, hogy kimondanak valamit, attól már az van. Holott ténylegesen nagyon kemény törvényszerűségek működnek, és nagyon kemény érdekek, és én is tanultam valószínűségszámítást, tehát pontosan értem, hogy itt arról van szó, hogy nem lehet tudni, hogy melyik esemény konkrétan hova vezet, de hogy az esemény sorozat egészen hova vezet, az nagyon világosan látszik.
Igen, és én jól ismerem azokat, legalábbis a Orbán közvetlen környezetét, az idősebbeket, mert együtt kezdtük, tehát személyes tapasztalatom van annak idején a 80-as évek végéről, Orbán Viktortól kezdve sokakig a Fideszben, akik még ott vannak, és hát ugye együtt kezdtük, együtt hittünk a polgári világban, a kapitalizmusban, a szabad versenyben, a fontos dolgok helyben történnek elvében, az önkormányzatiságban, az iskolai autonómiában, sorolhatom tovább végtelenül az autonóm személyekben. És ebből a hitből vált az egész politikai hogy mondjam, technológusi okok miatt mássá ezeknek a fiúknak, ezeknek az embereknek a fejében. Tehát ma már azt gondolom, hogy Orbán és környezete elhiszi azt, hogy amit ők csinálnak, az működőképes és jó. Tehát nem azt érsz, hogy sok vitám van ezzel saját barátaim között is, ugye Magyar Bálintnak, egykori harcos társamnak és barátomnak van ez a maffia állam elképzelése, ami szerint itt mindent a pénz mozgat meg, ez egy maffia. Én egy rosszabb helyzetet látok, mert azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik ezt most csinálják, hisznek abban, ami történik. Tehát Orbánnak tényleg van egy világképe, nem egyszerűen a meggazdagodás, a pénz az, ami mozgatja, hanem el is hiszi azt, hogy az a világ, amit felépített ez az erős Magyarország, a szövetségesek elleni acsarkodó, a komporszákként működő az oroszokkal, kínaiakkal, törökökkel, éppen aktuális amerikai politikában jobban lévő világ, ez egy működőképes világ. Szerintem nem az, sőt, azt látom, hogy nem az, tehát nem csak szerintem, de mégis, mintha ők őszintén elhinnék ezt a fajta virtuális valóságot, amit maguknak felépítettek.
És az nem tűnik föl, hogy ez úgy működik, hogy nagyon erős manipuláció zajlik. Nem tűnik föl, hogy a kevésbé képzettek azok, akik az ők szavazóik.
Hát ez már egy technológia, tehát erre mondom azt, hogy a mostani politikai elit az egy politikai technológusok, tehát nem ideológia alapján, nem a racionalitás alapján, nem a társadalom megjavítás alapján működnek, hanem technológusként működnek. Hogyan lehet fenntartani azt a helyzetet, amit kiépítettek?
Világos. A Republikonnak volt egy felmérése arról, hogy a közszolgálati média hogyan kezeli az egyes szereplőket, hogy a kormánypártról ennyi, a sok piros, ennyi jó jelent meg, az ellenzékről ennyi. Ez azért eléggé feltűnő különbség. A kormánypártról semmi rossz, az ellenzékről ez a sok fekete. Nem tűnik föl azoknak, akik ezt csinálják, hogy ez egy torz kép.
Hát ugye volt módunk egy évig, 2025-ben az összes esti tévéhíradót, az M1, tehát a Királyi Televízió összes híradóját megnézni. Én annyit vállaltam a csapatomban, hogy havonta egyet én is megnézek, ami elég
borzasztó lehet.
Komoly szegények a többiek, akiknek nem egyet kellett megnézniük. És ezeknek az adatoknak a feldolgozása, tehát próbáltam meg objektíve megnézni azt, hogy mi a helyzet. Ennek egy szép példája ez. Ugye én azt szoktam ennek a munka eredményeneként fölhozni ilyen számszerű példaként, hogy az egy év alatt, amíg mi néztük a híradót, 2400 valahányszor szerepelt Magyar Péter a Magyar Televízió főműsora híradójában. És csak 1810 valahányszor, már nem emlékszem a végére, Orbán Viktor. Magyar Péterről mind a 2400 mind negatív volt, tehát még csak neutrális se volt. Tehát egyetlen se volt, ami azt mondta, hogy ellátogatott Magyar Péter Karakószörcsökre. Még csak ilyen se volt, hanem az volt, hogy ellátogatott, és közben ellopta a libát, akivel találkozott útközben, vagy azt mondta, hogy szóval minden, az összes, a 2400, Orbánról az 1800-ból még egyet se találtunk, ami neutrális lett volna. Mindegy, csak pozitív. Csak. Most ez egy olyan torz világkép, amivel az ember, ha így kívülről nézi, akkor nem tud mit kezdeni, de a fogyasztó, aki csak ebből tájékozódik, azt tud. És ráadásul ugye azt szokták nekem erre mondani művelt barátaim, jó, de hát hányan nézik a televízió főműsorvezetés híradóját? Kevesen. Olyan 240 ezer körüli a napi nézettsége, mondjuk az RTL klubé olyan 1,1-1,2 millió, tehát hogy mondjam, akár azt is mondhatnánk, hogy mindegy. De ez nem így van, mert nem mindegy, mert nem csak ez a 240 ezer ember van, hanem az összes magyar kereskedelmi rádió ingyen kapja az MTI-től ugyanezeket a híreket, amiket itt láttunk. Ennek következtében, ha én ülök az autómba és zenét hallgatok, klasszikus vagy zenét, vagy popot, vagy rockot, akkor fél óránként ugyanezeket a híreket hallom meg. Ha nézem a meccset, akkor a meccs szünetében, attól függ, hogy milyen meccs és hány szünetben, ugyanezeket hallom. Tehát a sokkal szélesebb a hozzáférés, mint amennyi a híradók megnézése. Ez történelemhamisítás, ez a valóság feldarálása, ilyen mértékű, hogy mondjam, elterelése a világnak, A 70-es évek Magyarországán sem, 1970-es évek Magyarországán a kádári nem is puha diktatúra, hanem még a keményebb diktatúra idejében sem volt. Tehát én emlékszem azokra a híradókra, azok is ilyen termelési szolgáltatások voltak, de azért akkor már valahogy volt, legalább neutrális elemek voltak benne, elhallgatások voltak, de hazugságok csak voltak, de korlátozottabban, mint amit most látunk. Tehát elképesztő ez a hamisítás, amit látunk, és az a helyzet, hogy azért ez működik, tehát én ezt nem becsülném le, ezt a fajta képet. Az országnak körülbelül az egyharmada a elkötelezett fideszes szavazók azt gondolják, hogy ez a valóság maga.
A beszélgetésnek még nincs vége. Maradjon velünk a szünet után is. Folytatódik a beszélgetés Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. A mai, ahogyan a közmédiából tájékozódhatunk, a című műsor most kezdődő része azzal indul, hogy mi a TORZ tájékozódási lehetőségek hatása. Ez a hatás valóban csak a tájékozatlanabbak között érvényesül? Személyes példát hallunk. A jó helyzetben lévők hol dolgoznak, hova iratják iskolába a gyermeküket, hol vásárolnak, és miért szavaznak a kormánypártra. Mi a kormány kommunikáció célja? Elhangzik még néhány történet Soros Györggyel kapcsolatban. Még visszatérek majd ahhoz a kérdéshez, hogy akik ezt csinálják, azoknak nem tűnik-e föl, hogy ilyen torzítás is csak többé-kevésbé kiegyensúlyozott helyzetet tud most létrehozni, de előtte még hadd mutassak valami sokkoló dolgot. Elritók Nóránál jártam, nem is Berettyóújfalú, hanem Toldon. És ott beszélgettünk, és megkérdeztem.
Amikor itt volt az amerikai nagykövet, akkor megkérdeztem, ő akkor mondta, hogy akar beszélni a toldiakkal, és akkor összehívtunk egy pár embert, és megkérdezte, hogy szavaznak önök? Mondták, hogy igen, hogy ne szavaznánk? És akkor az a következő kérdése az volt, tudnak pártokat felsorolni? Persze, a Fidesz. Mást? Csend volt. Majd egyetlen egy anyuka mondta, hogy ő hallotta, hogy van olyan még, hogy MSZP. Utána semmi. Semmi, de ez tényleg
így
semmi.
Szavazni.
Akkor kérdezte a nagykövető, akkor mi alapján döntenek, hogy kire szavazzanak, amit a tévé mond.
Tehát a helyzet sokkal súlyosabb, mint amit mondasz.
De még, ha van egy kis idő, csak nagy tisztelője vagyok Nórának, de nem de, csak hogy a helyzet még... Ugye ő a legmarginálisabb helyzetben lévő csoportokról beszél, akiknél egyébként valószínűleg nagyon sokan a híradót se nézik, tehát még az is van, hogy még ezt se nézik, mert miért fogyasztanának politikát. De én nekem ugyanilyen történetem, én rendszeresen lejárok az Őrségben, imádom az Őrséget, és minden évben legalább egyszer, de inkább kétszer len vagyunk, és ott, vagy fent inkább, nem lent, hiszen följebb van, és ott a faluba, ahol mindig meg szoktunk szállni, ott van egy kocsma, ahol esténként át szoktam sétálni, és ott olyan jóba vagyok ott a helyiekkel, el szoktunk beszélgetni, és talán egy vagy másfél éve volt egy ilyen esti beszélgetésen, ott ültünk öten, négyen, helyiek, meg én. A helyi fontos emberek, tehát nem a marginális helyzetben lévők, hanem a jó helyzetben lévő, döntési helyzetben lévő emberek, az egyik a polgármester volt, a másik egy vállalkozó, a harmadik egy munkavállaló, és a negyedik pedig egy értelmiségi, helyi értelmiségi. És dumáltunk, ők tudták, hogy én ki vagyok, tehát nem vadidegenül, meg hát régóta ismerjük egymást, és akkor vagy a politikára terelődött a szó, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy az első kérdés az, hogy ti hol dolgoztok? Ugye a polgármesteren kívül a másik három, az vagy Szlovéniába, vagy Ausztriába, tehát nem Magyarországon. Hova járnak a gyerekeitek iskolába? Tehát fiatal emberek voltak nálam, jóval fiatalabbak. Mind a négynek a gyerekei iskolába, a szomszéd szlovén iskolába, két tannyelvű szlovén iskolába járt, miközben az 3 kilométerre volt, ugyanilyen 3 kilométerre volt a magyar iskola, és mondom, de miért? Ott azért, mert megtanulnak szlovénul, felét, az nem érdekel, miért kéne szlovénul tudni, hanem azért, mert ott béké hagyják a gyerekeket. Mondták szinte egyszerre, tehát ez volt a válasz. Hova jártok vásárolni, kérdeztem. Hát attól függ, hogy mit veszünk, mondták, és elmondták, ha ezt, akkor Ausztriába, ha amaszt, akkor Szlovénia, Magyarországra nem, Magyarországon nem vásárolunk, hát itt minden drága és szar, fogalmazta meg az egyik. És akkor kérdeztem tőle, de kire szavaztok? Tehát ugyanazt, mint az amerikai nagykövet megkérdezett. Hát a Fideszre. És miért? Mert a biztonságot Orbán adja nekünk. Ezek tehát nem a marginális helyzetben lévő, csak a híradót néző, hanem médiát fogyasztó, online felületekről tájékozódó, értelmes, nyelveket beszélő, a helyben meghatározó emberek, akik a végén azt mondják nekem, hogy ők Orbánra szavaznak, mert a biztonságot. Jó, tudom, Gáborkám, el fogod mondani, hogy lopnak ezek, meg mit tudom, meg ez sem, de a biztonságot ezek Orbán adja nekünk. Tehát ez bizonyos értelemben hát nem ellentmond, csak egy másik szegmensét adja Orbán kvázi sikerének, hogy tudnélik tényleg azt az érzetet sikerült beépíteni a magyar társadalomban, hogy lehet, hogy mi nem vagyunk már olyan jók, lehet, hogy kormányozni nem tudunk, lehet, hogy nem működik a vasút, lehet, hogy az egészségügy borzalmas, és csak pénzért lehet már bármit megvenni, ha az ember túl akar érni, és így tovább. Lehet, hogy az iskola élhetetlen, de a biztonságot mi adjuk. És ugye nem véletlenül az a jelszava most a kampányának, a Fidesznek, hogy a biztos választás, mert erre a biztonságra építik az egészet, hogy jó, nem megy ez nekünk, tényleg rosszabbul élünk mi 4 éve, talán emlékszem még a 2006-os kampányukra, ami egy kudarcos kampány volt. Most nyugodtan lehetne egy ilyen kampányt folytatni, mert tényleg rosszabbul élünk mi 4 éve, ugye különösen a társadalom, hogy mondjam, a inaktív részei, tehát mondjuk a nyugdíjasok, akik a legnagyobb támaszai az Orbán rendszernek, és még, hogy miért? Ezért, a biztonságérzetért. Tehát van egyrészt a népbutítás, tehát egy hazug, álságos, virtuális valóság felfestése, ez, amiről a Nóra beszél, és van ez a jó, de legalább a biztonságot mi adjuk, a kiszámíthatóságot. Olyan számomra Orbán, mint egy ilyen kiöregedett rockstar, aki már nem tud énekelni, már nem nagyon tudja vinni a dolgokat, de mindenkivel jóba van még. És mindig el tudja mondani, hogy Mick Jaggerrel is kezet fogott. Tehát, hogy egy ilyen, ugye Trumppal is meg tudom beszélni. Putyin a haverom.
Igen.
Erdogán, hát, hogy itt van. A kínai kommunisták, hát a zsebemben. Tehát, hogy pont azok nincsenek a zsebébe, akiknek kéne, ugye, mert hogy a magyar gazdaság 80%-ban az Európai Uniónak kitett, és nem Kínának, vagy a Amerikának, vagy az oroszoknak, de ez nem érdekli őket. Tehát egy ilyen furcsa világban élünk, és sajnálatos módon ez a világ azért bármilyen fura stabil lábakon áll, még hogyha most meg is bukhat.
Tehát jobb a biztos rossz, mint a bizonytalan új?
Jobb a biztos, de ezt nem mondom, hogy rossz, jobb a biztonság, mint a bizonytalanság. Nem a biztos rossz, mert azért ezek az emberek a saját élethelyzetüket nem gondolják rossznak, hiszen külföldön dolgoznak, külföldön vásárolnak, külföldön járnak a gyerekeik, tehát ők nem élik meg ezt rossznak, az ők személyes életüket. Mm-hmm. Ők azt gondolják, hogy ez így jól el vagyunk így, meg vagyunk, köszönjük szépen. Igen, itt Magyarországon egy csomó minden rosszul működik. De mégiscsak az a fajta érzetünk, hogy biztonságban vagyunk, és a háborús pszichózis nem véletlen. Tehát Orbánék nem azért hergelnek az ukránok ellen, mert meghűltek, nem hiszem, hogy közse baja lenne Orbán Viktornak az ukrán néppel, miért lenne, hanem azért, mert azt gondolják, hogy ez egy eszköz arra, hogy ezt a biztonságérzetet fölérezzék bennünk, hogy itt van mitől tartanunk. Szerencsétlen ukránok, akik tényleg egy számomra hősiesen negyedik éve küzdenek az elképesztő orosz agresszorral szemben, ma már Magyarországon a Fidesz kommunikáció szerint a fő ellenségek. Tulajdonképpen ők támadták meg az oroszokat. Hallgatom a Orbán szövegeit ezeken a DPK-n, vagy mi a fenéken, ezen a digitális polgári körökön, akkor abból az következett számomra, hogy hát tulajdonképpen itt nem az oroszok, hanem az ukránok. Tehát nem az oroszok foglalták el Ukrajna egyötödét, nem az van, hogy Kijevben több százezer ember fagy meg éppen, azért mert szétlőtték az oroszok a kijevi fűtési rendszereket, ami döbbenetes. Döbbenetes. Tehát ennél nagyobb olyan szemétséget az ember nem nagyon tud elképzelni, hogy most tényleg ott azért mínusz 10-15-20 fok van, tehát nem az a helyzet, mint itt Budapesten, hogy volt két napig hideg, és akkor rögtön visszakapjuk a rezsistobban a túlfűtött lakásaink költségeit, tehát effektíve megfagyhatnak emberek ténylegesen, gondolom meg is fagynak időnként, nem tudom, nincs erre adatunk, de ezért, mintha maga az ukrán nép lenne a felelős. Most ez egy döbbenetes cinizmus, de a cinizmus mögött az van, hogy ettől érezheti a magyar választók egy része, nem az egésze, hogy ezt a fajta kiszámíthatóságot, biztonságot azért mégiscsak Orbán adja, és nem ez a fiatal nyikhaj, mondhatják a nézők, vagy olvasók, vagy bárki magyarra, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, azt tudjuk, hogy egy áruló, azt tudjuk, hogy valahonnan onnan jött, azt tudjuk, hogy nem világos, hogy mit akar, sose kormányzott, ami egyfajta bizonytalanság. És akkor ezek alapján kellene döntenünk, hogy kit választjuk.
Megint azt kell mondanom, hogy úgy érzem, hogy a helyzet még annál is rosszabb, mint amit mondasz, és ráadásul nemzedékeken keresztül hat, szóval ezt nagyon nehéz egyik pillanatra a másikra összelapátolni. Ha belefér az időbe, nagyon szeretnék még egy-két perces részletet megmutatni ebből a Erritok Nóra interjúból, rendkívül nyomasztó.
Számunkra is elfoghatatlan az a kulturális szakadék, amiben ezek az emberek élnek. Tehát amikor nem tud pártokat felsorolni, mert csak az, ami a kormányzati, a királyi tévéből jön, az jut el hozzá, és más pártot nem is ismer. És itt nem jelenik meg, itt most ugye Magyar Péter volt az első politikus, aki nem a kormánypárti volt a útja során, eljött ide is. És ahogy ennek a lecsapódását, amit látunk a faluban, hogy például volt, aki azt mondta, hogy Magyar Péter megöli a nyugdíjasokat. És ez nem úgy van, hogy most lefordítom neki, hogy mi? Nem öli meg. Mert nem érti, mert édesi ez van. Jött a másik anyuka, azt mondta, de hát ez nem is gonosz ez az ember. És akkor hát mit tud mondani az ember, hogy miért lenne gonosz? Hát mindenki azt mondta a buszmegállónál, hogy ez egy gonosz ember. De megyek visszább, Soros György óriás plakátjai, ugye megvan?
Igen, igen.
Itt is tele volt a környék mindenhol. Amikor itt volt, akkor Soros György egy humanitárius díját az igazgyűjnek ajánlotta fel Düsseldorfba. Kiutaztunk érte, átvettük 3 millió forintot, ha jól emlékszem. Rajzeszközöket vásároltunk rajta, mert mi a művészeti iskolában mindent adunk a gyerekeknek értelemszerűen, hiszen minőségi anyagokat nem tudnának megvenni. És akkor a gyerekek az én órámon, ahogy bejöttek, ilyen rigmusokat gyártottak Soros Györgyről. És akkor mondtam nekik, hogy hát álljunk már még egy pillanatra, hát ti tudjátok, hogy mit beszél?